A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Át kell gondolnunk, mit jelent számunkra, hogy Mária népe vagyunk. Katolikus vallásunk nem csupán kulturális tény, hanem egész életre szóló személyes meggyőződés. Ezt mondta Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom budapesti érsek a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájának szentelési évfordulóján bemutatott szentmisén, amelyen részt vettek az Egri Egyházmegye Szentévi zarándoklatának papjai és hívei Ternyák Csaba érsek vezetésével. A magyarok nagyasszonya kápolnát II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte fel. A háborús veszélyhelyzet újabb, 2026. május 13-áig tartó meghosszabbítását kéri a kormány az országgyűléstől. Az indítványt rendkívüli ülésen vitatta meg a parlament. A kormánypártok támogatják a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását, az ellenzék szerint viszont a rendkívüli jogrend létezését eddig sem indokolta semmi. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. Megsemmisítette a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest környéki törvényszék, közölte a Facebookon az EMLA Egyesület. Ez azt jelenti, hogy az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarország is visszavonta a vétóját az orosz diplomaták uniós mozgásának korlátozásával kapcsolatban, írta meg a Financial Times. Megjegyezték, a javasolt szabályok kötelezik az uniós fővárosokban tartózkodó orosz diplomatákat, hogy tájékoztassák a többi kormányt utazási terveikről, mielőtt átlépnék a fogadó országok határát. A kezdeményezés része az új szankciócsomagnak, amelyet Brüsszel dolgoz ki Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul. Annak elfogadásához egyhangú támogatás szükséges, Magyarország volt az intézkedést ellenző utolsó ország. Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen, amely az eddigi egyik legmélyebb offenzívának számít. A csapást a határtól több mint 2000 kilométerre lévő Tyumen városára mérték, ilyenre még nem volt példa. Az ukránok támadása egybeesett Vlagyimir Putyin születésnapjával, az orosz elnök ugyanis 1952. október 7-én született. Ukrán dróntámadás érte a Novovoronyezsi atomerőmű hűtőtornyát is. A Rosenergo Atom szerint az incidensben senki sem sérült meg, valamint anyagi kár sem keletkezett. Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, jelezte Jehor Csernyev. Az ukrán parlamenti képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésében részvevő ukrán küldöttség vezetője szerint azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Ha valóban Tomahawk cirkáló rakétákat szállítanának Kijevnek, az komoly eszkalációs lépést jelentene, mivel ezek az eszközök nukleáris kivitelben is léteznek, mondta el Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Párizs belvárosában tűz ütött ki egy furgonban, a francia miniszterelnök hivatala közelében, sérültekről nem tudni. Szemtanúk 3 robbanást hallottak az utca túloldalán, és hatalmas füst terjengette a miniszterelnök hivatalos rezidenciájának helyett adó hotelnél. Felfüggesztik az oktatást Románia délkeleti térségében az árvízeszély miatt. Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található 5 megyére harmadfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, a helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő csapadék miatt. Végül az időjárásról. A folytatásban a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt újak képződnek, emellett majd több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2025. október 8-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Tűz Tamás, Magyarok nagyasszonya című versét Tóth Levente mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szűz Máriáról, a magyarok nagyasszonyáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Boros Mária optometrista ad tanácsokat a látásjavításhoz. A riportár Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Tulajdonképpen nem is olyan könnyű ezt a szabályt megvalósítani, mert azért, aki mondjuk képernyő előtt dolgozik, akkor azért az a 20 perc az bizony meglehetősen kevés. Tehát arra gondolok, hogy nagyon bele tudunk mélyedni a képernyő használatba, úgyhogy itt a tudatosság nagyon fontos.
Nagyon fontos, erre szoktam azt tanácsolni, hogy tegyenek egy kis posztet a képernyőre, amire rá van írva ez a 20/20-as szabály, és akkor talán nem felejtik, mert valóban mindenki megfeledkezik róla. Nagyon belemerülünk a munkába. Ugye Magyarországon ez törvényileg úgy van szabályozva, hogy képernyő előtt dolgozóknak óránként 50 percen jár 10 perc szünet, és ez a 10 perc szünet ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy álljunk fel a monitortól, hanem hogy messzire nézünk. Úgyhogy ezért szoktam azt javasolni, hogy dolgozik, vagy ablak mellett dolgozik, jusson eszébe időnként csak kicsit kinézni, messzire nézni 5-6 méter távolságra. Szóval a szabály az úgy szól, hogy 20 percenként 20 másodpercre nézzünk 20 láb távolságra.
Említetted az előbb a tudatos pislogást is. Milyen érdekes ez a kifejezés. Annyira belemerülünk a képernyő használatba, hogy elfelejtünk pislogni is?
Felejtünk, mert ugye mivel pixeles a kép, ezért nagyon-nagyon koncentrálunk, és ez is befolyásolja a kevesebb pislogás számot, a nagyon erős koncentráció.
Említetted, hogy az is nagyon fontos, hogy távolban nézzünk, ez a 20/20-as szabályban is egy kicsit benne van, de hogyha ettől esetleg még távolabbra nézünk, mondjuk kinyitjuk az ablakot, vagy kiállunk az erkélyre, teraszra, az még hatásosabb lehet?
Igen, minél távolabb, annál jobb. Én azt szoktam csak kérni, hogy nyugodtan minél messzebbre, és próbálj meg kicsit ilyen bambulva nézni. Ilyenkor ellazítjuk a szemizmokat, amikor nézünk, de nem látunk, de nem tudatosul bennünk a vizuális kép.
A következő hasznos tanácsotok természetesen továbbra is a szem védelmére irányul, és legutóbb éppen erről beszélgettünk, hogy nyáron hogyan tudjuk megúvni a szemünket, a látásunkat. Ugye itt az UV-sugárzásról beszélünk, ami azért nyaranta egy visszatérő téma. Nem feltétlenül csak nyáron egy kardinális kérdés.
Nem bizony, mivel akkor is van UV-sugárzás, amikor nem süt a nap, vagy felhős idő van. Ezért is fontos az, hogy UV-szörös napszemeget használjunk, és nem csak nyáron. Ugye ez az, ami kevesebb szerült eszébe az embernek, mint az, hogy kimegy a napra és visz magába a naptejet, és bekeni a bőrét. A napszemegre nem feltétlenül gondolunk, de ha gondolunk is, mondjuk azt már kevesebb, vagy esetleg vigyünk magunkkal egy kalapot is, hogy ne csak a szemünket, hanem az arcunkat, meg a szem körüli területeket is védjük. Úgyhogy erre is azt tudom tanácsolni, hogy fontos az, hogy egy megfelelő UV-szűrős szemüveget szerezzenek be. Akkor lehetnek benne biztosak, hogy UV-szűrős, hogyha optikában vásárolják, mert ott egészen biztosan UV-szűrősek, illetve lehet keresni a napszemekbe a CE vagy az UV-400 jelölést. Ez az, ami azt jelenti, hogy megfelel az európai szabványnak, és UV-szűrős a napszemüveg.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Boros Mária optometrista adott tanácsokat a látásjavításhoz. A riporter Szász Anikó volt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mogyoród és Bakk között burkolatfelújítás miatt a 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Vásáros-Namény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométer között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leállósávra terelik a járműveket. A Vásáros-Namény felé tartók a leállósávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. A 73-as kilométernél lévő halászaranyos pihenőhelyet is lezárták. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc-Észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a hajnali párás levegő után kötfoltok is előfordulhatnak. Ezek feloszlását követően napos, gomoly felhős idő várható. A keleti határszélen lehet időszakosan több felhő az égen. Csapadék nem valószínű. Az északi északkeleti szelet élénk, az alföldön olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 9 fok között valószínű, de a szélvédett északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtökön a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Kevés helyen eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Pénteken hajnalban párás lesz a levegő, ködfoltok is előfordulhatnak. Ezek feloszlását követően napos, illetve fátyol felhős idő várható, de napközben északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan emiatt kialakulhat eső, zápor. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 4 és 12, délután 16 és 22 fok valószínű. Szombaton többnyire közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, helyenként esővel, záporral. Nagyobb területen megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 3 és 12, délután 15 és 20 fok között várható. Vasárnap változóan felhős idő valószínű, kis eséllyel eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések. Hajnalban 6 és 12, délután 14 és 19 fokra van kilátás. Fokozatosan csökken a parlagfűpollen koncentrációja, lecsengő szakaszában van a parlagfűpollen szezon. Az elkövetkező napokban a lehűlés és a csapadék hatására a parlagfűpollen koncentrációja országosan az alacsony közepes tartományban alakul. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a libatopfélék, az üröm, továbbá a pázsitfűfélék, az utifű, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, a rézgyom, illetve a szertövis pollenje is előfordulhat még a levegőben, de legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes, magas szintet érhet el. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Keretről a szél, lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném. A szeretném. Egyke a világban ez a föld, oly parányi, és mégis őt világítja be a lelkünk, ezért a rosszban is megköszön. Sorsban
A nap verse.
Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya. Hegyét, tavát kötötte láncul övet köré drága táj. Az enyhe dombú kék Dunántúl szeplőtlen ölébe zár. Fehér gulyák kolompja szólít, hozzád sóhajt a hortobágy, ha dús kepék aranyhajúit villantja rád a déli báb. És túl a szőke tiszatája, szelíden álmodó füzek, s a fényességes éjszakába föl-fölfutó piros tüzek. Folyók szalagja, ég azúrja, szőlőhegyek smaragd sora, szélben szökel lábadhoz futva az országút ezüst bora. Minden te érted zsendül itt már, a fű, a lomb, s az ősi nép, mely rád tekint, s az égi hídnál a csillagos hazába lép.
Tűz Tamás, magyarok nagyasszonya című versét Tóth Levente mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a hittudományi főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd és a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg Tiszta Arany címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janos Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Bjansk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a magyarokban, a Vigiliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek közt a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Újlátóhatár és Nemzetőr, valamint a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa arra buzdította a vatikáni csendőröket, hogy a béke tanúiként éljék megküldetésüket. Erdő Péter bíboros homiliája a Szent Péter Bazilikában magyarok nagyasszonya ünnepén. Hitünk egész életre szóló személyes meggyőződés. Rendkívül sok pozitív impulzus ért, és ez annak a jele, hogy él az egyház. Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel.
A pápa arra buzdította a vatikáni csendőröket, hogy a béke tanúiként éljék meg küldetésüket.
14. Leó pápa vezette vasárnap a szentmisét a vatikáni kertekben található Lourdi barlang előtt, a vatikáni csendőrség tagjai részvételével, védőszentjük Szent Mihály arkangyal ünnepén. Prédikációjában a pápa megköszönte nekik a mindennapi szolgálatukat, és arra buzdította őket, hogy a béke tanúiként éljék meg küldetésüket az egyetemes egyház szívében. A Szent Atya a Szent Pál Timóteushoz intézett szavairól elmélkedett. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy munkájuk nem csupán hivatás, hanem az egyház szolgálatában végzett hivatás. Jelenlétetek, amely gyakran diszkrét és megnyugtató, kifejezi az evangéliumi stílust nem szavakkal, hanem figyelmes tekintetekkel és átgondolt gesztusokkal, amelyek minden körülöttetek lévő embert megvédenek, mondta Leó pápa. Arra kérte a csendőröket, hogy merítsenek erőt keresztény erényeikből, ne uralkodjanak, hanem szolgáljanak, ne a hatóságok kedvére tegyenek, hanem mutassanak szeretetet, ne félelemből, hanem körültekintően és felelősségteljesen. Kiváltképpen bátorító szavakat intézett az újonnan kinevezettekhez, akik nemrég tették le szolgálati esküjüket, emlékeztetve őket arra, hogy ígéretük nem egy egyszerű megismétlendő formula, hanem a szabadság és az odaadás cselekedete, amelyet nyilvánosan tettek Isten és az egyház előtt. A pápa elismerte, hogy a csendőrök munkája gyakran a színfalak mögött zajlik, de megjegyezte, hogy a Vatikán életéhez való hozzájárulásuk elengedhetetlen. Kevéssé látható, mégis sokat jelent. Biztonságot, rendet és tiszteletet épít, állapította meg Leó pápa. Ez egy olyan szolgálat, amely nem csak helyeket és embereket véd, hanem egy küldetést is tükröz, az egyház küldetését. A Vatikán városállam határain túlra tekintve 14. Leó pápa kiemelte hivatásuk tágabb lelki horizontját. Alázatos és hűséges szívvel a béke tanúi lehettek ebben a nagyon kis államban, amelynek horizontja az egész világ. Arra buzdította őket, hogy küldetésüket ne csak egyenruhájukon, hanem mindenek előtt emberségükön keresztül éljék meg, erőt merítve a hitből és a Szentlélek kegyelméből. A pápa a háláját fejezte ki a csendőrök családjainak is, elismerve a csendes igent, amely támogatja mindennapi szolgálatukat. 14. Leó pápa homiliájának végén Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal közbenjárására bízta a csendőrséget és szeretteiket, imádkozva, hogy bátran, hittel és odaadással folytassák küldetésüket.
Péter bíboros homíliája a Szent Péter bazilikában magyarok nagyasszonya ünnepén. Hitünk egész életre szóló személyes meggyőződés. Október 7-én magyarok nagyasszonya ünnepének vigíliáján a Szent Péter bazilika káptalani kápolnájában Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek szentmisét mutatott be Ternyák Csaba Egri, Udvardi György veszprémi érsekek és mintegy 70 pap koncelebrálásával. A bazilika nagyméretű kanonöki kápolnáját zsúfolásig megtöltötték a magyar zarándokok, amely így szinte a nemzeti zarándoklat jellegét öltötte. Erdő Péter homíliájában áttekintette azt az anyai párfogást, amelyet a magyar nagyasszonya nyújtott folyamatosan a hozzáfóászkodó magyar népnek 1000 éves története során. Ma a boldogságos Szűz Máriát, mint a magyarok nagyasszonyát ünnepeljük. Itt a Szent Péter bazilika altemplomában 45 évvel ezelőtt neki szentelte a nemzeti kápolnánkat Szent II. János Pál pápa. Felejthetetlen gesztus volt ez a magyarok régi vágyának beteljesítése, hiszen a magyar kápolnának évezredes története van. Első szent királyunk házat akart létesíteni a magyar zarándokok számára itt, a kereszténység központjában. Az eredeti kápolna a mai Sekrestye közelében állt, és a barokk építkezés idején bontották le. A magyar katolikusok tudatában voltak annak, hogy Róma mindannyiunk hazája, és arról álmodtak, hogy ebben a nagy közös otthonban egy saját szent helyük is legyen. világos volt, hogy a magyar kápolnát a szűzanyának, magyarok nagyasszonyának kell szentelni. Volt azonban egy kis probléma. A mohácsi vész után Magyarország fokozatosan elveszítette önállóságát, még ha a nép nem is mondott le sohasem a szuverén kulturális és jogi létezéséről. Mégis az ország középső része, amely majdnem egybeesett a mai Magyarországgal, 150 évig a török birodalomhoz tartozott, és elveszítette a lakosságának mintegy kétharmadát. A magyar katolikusok megőrizték Szent István király nagy tettének hagyományát, azt az emléket, hogy koronáját, országát, amely akkor tért keresztény hitre, a szűzanyának ajánlotta fel. Buda városának felszabadulása a török megszállás alól 1686-ban és a győztes zentai csata a kortársak szemében a szűzanya közbenjárásának jele volt. Erről meg volt győződve első Lipót császár és magyar király is. Követni akarta Szent István példáját, és Magyarországot 1693-ban felajánlotta a Szent Szűznek. Lipót király pénzein is megjelent a szűzanya a következő felirattal: Sancta Immaculata Virgo Maria Mater Dei Patrona Hungariae. A szeplőtelen Szűz Mária, Isten anyja, Magyarország oltalmazója. A mai evangéliumban Szűz Mária szerepének lényegét hallottuk, szólt Erdő Péter homíliájában. Az Úr vele van, és teljes a kegyelemmel. Isten kiválasztotta őt, és mentesítette az eredeti bűntől, mert vele akarta megvalósítani nagy tervét, vagyis azt akarta, hogy a megváltó anyja legyen. Aki Istennel van, az teljes a kegyelemmel. A boldogság az a hivatás, amely az emberi lény célja, Isten közelségében valósul meg. Ma egyesek azt mondják, hogy az egyháznak, a plébániáknak, a katolikus közösségeknek, boldog közösségeknek kell lenniük. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a közösségek azért vannak, hogy jól érezzék magukat bennük, hogy szórakoztathassanak minket, mert az egyház célja nem csupán az, hogy tagjai jól érezzék magukat egymás társaságában itt a földön, hanem a küldetés, a misszió, vagyis Krisztus örömhírének hirdetése. Ahogy Szent VI. Pál pápa írta, az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Ennek az evangéliumnak a lényege pedig az, hogy Krisztus föltámadt és megnyitotta az utat az örök boldogság felé azok számára, akik megtérnek és hisznek benne. Ennek a jó hírnek a fényében át kell gondolnunk, mit jelent számunkra, hogy Mária népe vagyunk. Magyar kultúránkban jelen van a katolikus örökség. Ez az örökség viszont bizalmat jelent az isteni gondviselésben és a jövőben, és egyben jelenti nemzeti azonosságunk értékelését és elfogadását is, de megkívánja azt is, hogy nyissuk meg a szívünket minden más nép felé. Mindez olyan tény, amit el kell ismernünk és át kell gondolnunk, mert katolikus vallásunk nem csupán kulturális tény, hanem egész életre szóló személyes meggyőződés. Ennek a kápolnának az építése és pápai megáldása 45 évvel ezelőtt kifejezte, hogy a római egyház bennünket is befogad, közösségként is tisztel minket, és egyesít Krisztus hitében a többi népekkel. Itt, Rómában, de főként ebben a bazilikában vannak a szűzanyának szentelt más nemzeti kápolnák is. Ez szépen kifejezi, hogy a különböző népekhez tartozó katolikus közösségként is úgy tekintenek a szűzanyára, mint édesanyjukra. De ha közös édesanyánk van, akkor egymásnak testvérei vagyunk. Különösen fontos ezt éreznünk a saját népünk vonatkozásában. A remény és a megmaradás útja annak felismerése, hogy közös a sorsunk, hogy egy anyának gyermekei vagyunk, hogy nem gyűlölhetjük egymást, hanem alkotó sokféleségben össze kell tartanunk. Szűz Mária, mindnyájunk édesanyja, nem félt szent fiát követni a keresztúton egészen a Golgotáig. Kérjük közbenjárását, hogy mi is bátran megvallhassuk Krisztust, mert ő az igazság, az ember megváltója és a népek világossága. Amen. zárta homíliáját Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek a Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Szentpéter Bazilikában tartott szentmise keretében.
Hallgassák meg Ternyák Csaba egri érsekkel készült beszélgetésünket.
Kedves érsek, hogyha Isten hozott a Vatikáni Rádió stúdiójában. Rómában lenni számodra visszatérés, hiszen itt voltál diák, itt voltál a pápai Magyar Intézet rektora, és aztán, mint a papi kongregációnak a titkára hosszú éveken keresztül szolgáltál itt, még Benedek pápa idejében. Mit jelent számodra egy ilyen visszatérés?
Ez visszatérés a Vatikáni Rádióba is, hiszen...
Köszönöm.
Hiszen, nem tudom, Szabó Feri atya közvetlen elődöd volt el a célja,
ahogy
volt.
Elődöm.
Tehát az ő ideje alatt, amikor én a Pápai Magyar Intézet rektora voltam, akkor a Vatikáni Rádió külső munkatársaként is szerepeltem, úgyhogy több műsor készítésébe is befolytam, tehát hazajövök mindig, amikor a Vatikáni Rádióba jövök, úgyhogy örömmel fogadtam el a felkérésedet. És hát visszajönni Rómába? Hát ez azt jelenti, hogy visszajönni elsősorban azért, hogy a pápát látni. Volt egyszer egy ilyen sorozat, amikor a pápa képét, videóit szétosztották, vagy lehetett vásárolni. Videre Petrum, igen. Látni Pétert. Az mindig a zarándoklatoknak az egyik célja. Még akkor is, amikor szentévi zarándoklaton vagyunk, nyilván a négy nagy bazilika meglátogatása, ott imádság, szentmise, ugyanakkor a mai Péterrel találkozni, Szent Péter utódával, az minden zarándoknak egy fontos, szép lehetőség, úgyhogy mi is azért jöttünk most Egerből viszonylag népes 40 fős zarándok csapattal, hogy imádkozzunk, hogy a Szent Kapukon áthaladjunk, és hogy lássuk és halljuk a mai Pétert, Leó pápát. Hát jó visszajönni persze, hiszen hosszú időt töltöttem el, volt időszak, amikor számoltam, hogy papságomból vagy püspökségemből hol töltöttem el hosszabb időt, és hát sokáig Róma volt az, amelyik vezetett, aztán hát néhány évvel ezelőtt átbillent a mérleg. Jó visszajönni, mert jól éreztem magamat, amikor Rómában szolgáltam. Akkor is, amikor a Pápai Magyar Intézet rektora voltam, hát meg akkor is, amikor a papi kongregációban titkárként szolgáltam, ami egy nagyon embert próbáló feladat volt, különösen az első időkben, amikor tapasztalatok hiány, fogalmam se volt arról, hogy igazából hogy is működik egy dikasztérium, fel kellett nőni a feladathoz, és amikor néhány év elteltével úgy éreztem, meg mások is úgy gondolták, hogy ez megtörtént, akkor hát én nagyon szívesen végeztem azt a feladatot.
És közben jött 2007. március idusa, 15-e, amikor 16. Benedek pápa kinevezett téged egri érsekké, lassanként 20 éve ennek. Ez már történelem, nem csak egy ember életében, hanem az érsekség történetében is. Talán mondhatom, túl vagy már a szolgálatod félútján.
Hajaj.
Mégis hogyan tudsz visszatekinteni az eddigi útra az érseki szolgálat tekintetében?
Mielőtt erre rátérnék, csak néhány mondattal szeretnék megemlékezni azért a régi pápákról, mert Szent II. János Pál pápához rendkívüli módon kötődöm, hiszen ő szemelt ki munkatársának, ő szentelt püspökké, és hát ez egy rendkívüli kötődés az ő személyéhez, az ő szolgálatához.
Egészen
az
személyes kapcsolat is.
Egészen személyes kapcsolat is volt, aminek részben köszönhető, hogy fiatalon nevezett ki érseknek és választott munkatársai közé. És aztán hát egy ilyen szoros kapcsolat kialakult Benedek pápával is, hiszen együtt voltunk Szent II. János Pál pápa munkatársai a római szolgálat alatt. Én az egyik kongregációban titkárként, ő a hittani kongregációban prefektusként szolgált.
És akkor így ismertétek egymást.
És akkor hát persze jó személyes kapcsolat volt.
Könnyű volt a német nyelv is, hiszen jól beszélsz németül.
Tehát jól éreztem magamat. Na. És hát ő velük együtt szolgáltam itt Rómában, tehát amikor én Rómába jövök, akkor rájuk különösen is emlékezem, mert hiszen egy időben együtt szolgáltuk itt Rómában az urat. Hát aztán, amikor Benedek pápa arra kért, hogy menjek haza Magyarországon, szolgáljam az egyházat, akkor hát én nagy örömmel vettem azt, hogy a nagy egri egyházmegyét rám bízta, hatalmas nagy bizalom volt ez részéről, és seregi érsek úr utódának lenni nem volt könnyű feladat, hiszen hát ő 20 éven keresztül szolgálta az egyházmegyét hallatlan nagy lendülettel, munkabírással, lelkesedéssel, és hát közben a püspöki konferencia elnöke is volt, az európai konferenciáknak az elnök helyettese, tehát hallatlan nagy munkát végez, éreztem azt, hogy nagyon magasan van a léc, amit nekem is meg kell haladnom.
Az is kötőszót újból felhasználva, hogy ő is Nyugat-Magyarországból származik, kőszegen szolgált korábban, és úgy került az ország másik végébe. Neked ez a váltás, te nyugat-magyarországi vagy Fertőszent Miklósi, mit jelentett ez? Mekkora segítség, vagy milyen
kihívás volt? Hát én közelítettem azért, mert öt évig voltam segédpüspök Esztergomban is, Paskai Bíboros úr mellett, és hát ez alatt az idő alatt
haladtam
Eger irányába, akkor is, ha közben volt római, ugye 10 esztendő, amíg itt szolgáltam, de most a humort félretéve, én azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb a különbség a két országrész között. Ma is szokták ezt hangsúlyozni, hogy sok szempontból igaz ez. De például vallási szempontból azt hiszem, hogy sokkal több a hasonlóság, mint sem a különbözőség. Tehát én hamar otthon feltaláltam magamat Egerben.
És ez a hasonlóság azt is jelenti, hogy azért veretesen vagy mélyen katolikus érzelmű hívek vannak ott, miként Fertő, meg Sopron környékén, Fertőtó környékén.
Igen.
És Eger környékén.
Igen, Eger környékén is. Tehát a hívek hűségesek, akkor is, hogyha a pandémia azért, meg kell mondjam, nagyon megtépázott bennünket, viszont akik visszatértek, akik vannak, és a fiatalok, azok nagyon lelkesek. Rendkívül sok lelkipásztori élményben van részem, ami hát korábban nem adatott meg, mert a római szolgálatom alatt, vagy amikor a püspöki karnál szolgáltam, hát akkor kevesebb lelkipásztori élményben volt részem. Most viszont, ha csak az elmúlt napokra visszagondolok, hát akkor hálával gondolok arra, hogy az Úristen megadta, hogy rendeztünk egy nagy sikerű cigányzarándoklatot, ők oda zarándokoltak a bazilikába, tele volt a bazilika cigány emberekkel, cigány gyerekekkel, délután kulturális bemutató, a délelőtt ugye szentmise volt, aztán ministráns találkozó, aztán kisnővérnek fogadalomtétele, örök fogadalma most a napokban, rendkívül sok jó pozitív impulzus ér, ami mind arról tanúskodik, hogy él az egyház, és vagyunk, és akik vagyunk, azok elkötelezettek vagyunk, Jézus ügyét akarjuk szolgálni, a magyar egyház építésén fáradozunk. Hát ezek mind lelkesítő élmények, vagy most ez a zarándoklat a munkatársaimmal, amikor különböző kis apró dolgok történnek, hogy nem találunk valamit, vagy ezek a kellemetlenségek, és akkor mosolygunk rajta, hát végül is nem kirándulni jöttünk, hanem egy zarándoklaton vagyunk, és hát a zarándoklatnak vele járulja az is, hogy vannak apró szervezetlenségek, kellemetlenségek, amiket mind föl lehet ajánlani az Istennek. Engesztelésül a bűneinkért, meg mások bűneiért, meg az egyházmegyéért.
Köszönöm a beszélgetést, áldott további szolgálatot kívánok, és hát a 75 éves kor betöltéséig van még 3 esztendő, az meg különösképpen még így a mi őszikék szolgálatunkban Isten különleges segítségét kérem neked is, meg önmagam számára is.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ternyák Csaba egri érsekkel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük. Erőt adsz, mely nem
és lelkem megtelik csodával. Az életem a te fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőt adsz, mely nem hagy el sosem. Te erőd adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az angyali üdvözletkor, azaz Jézus születésének hírüladásakor Isten küldötte, kegyelemmel teljesnek nevezi Máriát. Ez a cím azért illeti meg őt, mert tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, nem távolodott el Isten akaratától, hanem engedelmesnek bizonyult. Bűntelen élete elsősorban nem az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. Jézus édesanyja emberi akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből történjen vele bármi, hanem Isten kegyelméből. Mária megérti és elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az isteni akaratba, és az Úr alázatos és engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület teszi őt naggyá. Alaptalan a félelem, hogy Jézus anyja iránti tiszteletünk elhomályosítja Krisztus dicsőségét, hiszen soha nem magára akarja irányítani figyelmünket, hanem fiára és fiának üdvözítő tetteire. A mai napon Szűz Máriát, mint a magyarok nagyasszonyát ünnepeljük. Túlzás volna azt mondani, hogy mi magyarok minden más nemzetnél jobban tiszteljük Szűz Máriát, hiszen más népek vallásos tiszteletében is különleges helyet foglal el a Jézus édesanyja iránti tisztelet. Azt viszont bátran kijelenthetjük, hogy a magyarok Mária tisztelete egyidős kereszténységünkkel. A keresztény hit terjedésével együtt a Mária tisztelet is mélyen gyökeret vert népünk lelkében. A magyarok nagyasszonya elnevezés azt csugalja, hogy földi hazánk vezetőjének, úrnőjének tartjuk Máriát. Legyen valóban lelkünk vezetője földi életünk során, aki utat mutat nekünk a mennyei hazafelé.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, 299-es, 163-as, végül pedig a Szent Vagy Uram 284-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 646-os, 299-es, 163-as, végül pedig a Szent Vagy Uram 284-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.